Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrással.
Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni.
Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! 2022-ben a Data 36 és a Business Boys Mester Tomiával készítettünk egy online kurzust, amiben arról beszélünk saját tapasztalataink alapján, hogy miként lehet sikeres vállalkozást alapítani és fenntartani úgy, hogy közben ne őrüljünk bele, ne menjünk tönkre és ne égjünk ki. Nagy sikerrel futott a program kb. Egy évig, és most, kis pihentetés után megosztjuk veletek a három részes anyagot ingyenesen. Audio formátumban, itt a Halottnak a Coach csatornáján érheted el az anyagot. Ha a videót szeretnéd megnézni, akkor irány a Business Boys Podcast YouTube csatornája. Készítettem egy munkafüzetet is a programhoz, amit szívesen elküldök neked. Vedd fel velem a kapcsolatot bátran a banandras.hu weboldalon keresztül. Most pedig kezdjünk.
Kezdjük akkor a miérttel, nekem az az első vázlatpontom itt, és az első ilyen kérdéskör, amit szeretnék átbeszélni, az az, hogy miért kezd valaki vállalkozni. És itt a miért szerintem a magyar nyelvben nagyon szépen összemos két választ. Ezt emlékszem, nyelvtanból is tanultuk, hogy a miértre kétfajta válasz van. Az egyik, ami az okot mondja meg, a másik meg, ami a célt mondja meg. És szerintem ezt most kezeljük külön, hogy mi lehet az oka, miért kezd el valaki vállalkozni.
Megengeded, hogy én még egyet visszalépjek, és még magasabbról nézzek rá? Tudom, hogy nagyon sokat használjuk a tudatosságot, mint kifejezést, fogalmat, szót, de hogyha ezt a kérdést mindkét szempontból jól meg tudjátok válaszolni, mielőtt vállalkozásba fogtok, vagy már vállalkozók vagytok, de nem találjátok az utat, szerintem ezeket a kérdéseket kell először érteni, hogy ti mit szeretnétek, hogy szeretnétek, miért szeretnétek. Tehát, hogy ez innen indul. Azért szerettem ezt a felépítést, mert tényleg ez egyfajta tudatosságot bevisz a folyamatba, ami bevállalkozol, és hogy mielőtt a részleteibe ennek belemegyünk, én szeretném azt leszögezni, hogy nem mindenkinek kell vállalkozni. Vagy nem feltétlenül vagytok olyan élethelyzetben, amikor a megfelelő döntés egy vállalkozást indítani. Hogy ez nagyon sok mindenen múlik, de hogy semmiképpen nem gondolom azt, hogy mindenkinek mindenkor vállalkoznia kéne. Te ezt hogy látod?
Teljesen egyetértek, és szerintem annyiban azért ezek a bizniszguruk jól csinálják, hogy ezt ők is el szokták mondani, hogy nem kell mindenkinek vállalkoznia, de mégis azért van egy olyan külső nyomás az emberen, hogy amikor elolvassa a 4 órás munkahetet, például ha már Tim Ferriss, hogy azért ott egy olyan élet van lefestve, amikor eljutsz a könyv végére, ami egy ilyen álomszerű élet. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy sokan talán lehet, hogy nem veszik észre azt, hogy ez nem az ő álmuk feltétlenül, és hogy ugyan álomszerű az élet, de lehet, hogy valaki egy alkalmazotti státuszban ugyanezt az álmot meg tudja élni, vagy meg tudja valósítani.
Sőt, valakinek a biztonság a legfontosabb, és akkor egy jól fizető, jó állásnál igazából nincs kiszámíthatóbb. Tehát azért te is, én is voltunk alkalmazottak. Az nagyon jó érzés, és most a svéd dátumot mondom, amikor minden hónap 25-én jön az értesítés, és ott van az a megszokott összeg. Tehát ez tök jó, meg ezzel lehet tervezni. És nagyon sok embernek ez felülírja az összes többi szempontot. És ez szerintem oké, csak hogy esetleg mégis benne vagy egy olyan állásba, ami annyira nem elégít ki téged, de tudod, hogy neked ez a legfontosabb szempontod, a biztonság. És tudod, hogy ezt ettől megkapod, akkor azért ne felejtsük el, hogy minden egyes munka, minden egyes vállalkozás, szerintem az első kérdés ott kezdődik, hogy meg tudok-e belőle élni.
Ezzel nem 100%-ig értek egyet, hiszen lehet úgy is vállalkozni, hogy neked van egy főállásod, és valami miatt elkezdesz a partvonalon, még egy side business-t is építeni, és az egy teljesen valid történet lehet, ami hoz be havonta. Most, ha a magyar számokat nézzük, behoz havonta 100 000 forintot, és tök jól el vagy vele.
Oké, igazából úgy nem értünk egyet, hogy egyetértünk, mert amire én próbáltam utalni, de nem jól fogalmaztam, hogy kell, hogy pénzt termeljen egy vállalkozás.
Persze.
Egy munkának a legelső lépése az, hogy van-e belőle pénz. Ha nincs, akkor azt úgy hívják, hogy hobbi.
Ez így van. Jó? Ebben egyetértünk.
Amit te mondasz, az meg az, hogy most vagy főállásban csinálom a saját vállalkozásomat, vagy egy mellékes dolog, egy rész munkaidős történet.
Igen. Ez, illetve annyiban még árnyalnám tovább is, hogy ez egy első vállalkozásra lehet igaz. Tehát, hogyha valakinek már éppen olyan felépített élete van, akkor természetesen lehet non-profit vállalkozást is építeni, vagy hogyha olyan sikeres a karriere, a főállása, hogy egy non-profit vállalkozás elfér mellette, szerintem az is tök jó, de amit de szerintem te utalsz, az az, hogy alapvetően azért az ember ne felejts el azt, hogy élnie kell valamiből. Tehát, hogyha nincs pénzed kenyérre, akkor valószínűleg nem fogod magadat komfortosan érezni, csak azért, mert vállalkozó vagy.
Hú, és akkor itt most be is hozok egy olyan pontot, ami engem nem csak vállalkozóként, hanem a emberként is, meg az értékrendemet is iszonyatosan zavarja. Például, amikor a megboldogult Andy Vajnának a felesége azt mondja, hogy nyitok egy fánkozót, mint Amerikába, az Arany János utcánál, és a világ összes pénzét belerakja, és látod, hogy ez soha az életben nem fog megtérülni. Látod, hogy ez soha az életben nem lesz profitábilis, ebből nem fog valaki pénzt termelni, nem fog családokat eltartani. Az ilyet nem...
Neked nem tetszik az a vállalkozás?
Nem, egyszerűen nem látom az a létjogosultságát. Ráadásul úgy torzítja a piacot, hogy akik meg úgy vannak ezen a piacon, hogy tényleg a megélhetésük függ ezen, nem tudnak labdába rúgni az ilyen folyamatosan tönkremenő cégek mellett, akiknél az elején betolják a pénzt, aztán majd szépen tönkremegy.
Én ezt is máshogy látom. Na. De szerintem ez most olyan ajtókat nyit ki, amin csak később menjünk be.
Jó, rendben.
Visszakanyarodnék oda, hogy akkor a miértre, és feltenni ezt a kérdést, és szerinted akkor mi lehet az oka annak, hogy valaki elkezd vállalkozni? Miket látsz ilyen reális oknak, vagy jó oknak arra, hogy valaki elkezdjen vállalkozni?
Figyelj, ez nagyon-nagyon sokrétű, és lehet, hogy most ez egy olyan felsorolás lesz, amiből egy csomó élethelyzetet kihagyunk. Ami nekem nagyon szembetűnő, így a tapasztalatom alapján, hogy vannak olyan családok, ahol a szülők már vállalkozóként működtek, és a gyerek ebben nő föl, és nekik ez egy tök természetes dolog. Ők, nincs erre statisztikám, de az a megérzésem, hogy ők sokkal nagyobb arányban lesznek vállalkozók ezek a gyerekek, akik vállalkozók családjában nőttek föl. És ott van szerintem a társadalom nagyobb része, akik hosszabb, rövidebb ideig alkalmazottként dolgoznak, és érzik, hogy valami nincs ott meg, valami nekik onnan hiányzik. Minimum, de lehet azt is, hogy nagyon utálják és menekülnek a munkából. Van egyfajta frusztráció, van egyfajta elégedetlenség, ami egyébként tök jó motiváció tud lenni arra, hogy megteremtsd a sajátodat. De hogy ezeknek az embereknek általában az a tapasztalatom, hogy sokkal nagyobb ugrás ez, egy alkalmazotti létből elkezdeni vállalkozni, anélkül, hogy volna például erre családi minta, vagy volna erre korábbi tapasztalat. Ez egy nagyon félelmetes élethelyzet tud lenni.
Én ilyen vállalkozó vagyok, nekem a szüleim nem vállalkoztak, sőt senki, akit ismertem a környezetemben, és tényleg azért ott lényegesen több dolgot kell tanulni, és nagyobb komfortzóna elhagyás, mint mondjuk annak, akinek a szülei vállalkozók, vagy csak az egyik szüleje, vagy a keresztapja, vagy akárki, akitől látta, hogy milyen vállalkozni vállalkozó. Ezzel egyetértek. Az okok között, amit mondtál, és én ebbe mennék bele, mert szerintem ez jellemző, hogy sokan vannak, akik úgy lesznek vállalkozók, hogy valami nem stimmel a munkahelyükön. És én ezt is szétszedném, hogy például, ha valaki utálja a főnökét, arra nem biztos, hogy az a megoldás, ha már itt behoztuk ezt, hogy nem kell mindenkinek vállalkozónak lenni, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy vállalkozni kell, hanem lehet, hogy egy jó főnököt kell keresni, aki mellett imád dolgozni, és megmaradnak ugyanez, amit mondtál, az egyik főérv az alkalmazotti státusz mellett, hogy egy biztonságos, folyamatos bevétel lehet, de egy olyan környezetben, amit amúgy szeret. Szóval egy cégváltás az lehet, hogy egy sokkal egyszerűbb megoldás, mint a vállalkozás. Ugyanakkor, ha valakinek mondjuk van egy nagyon jó főnöke, meg jó fizút kap, meg minden, és még akkor is azt érzi, hogy valami hiányzik, jellemzően ez, amit én magamnál láttam, egyfajta ilyen önmegvalósítás-szerű dolog, az, és akkor innentől így mondom, hogy nekem például ez volt a saját miértem. Illetve behoznék még egy másik aspektust, aztán majd engedem, hogy reagálj erre a gondolatomra, az pedig az, hogy igenis, bennem emlékszem, és most tegnap, amikor készültem erre a felvételre, felidéztem ezt a gondolatot magamban, hogy bennem megvolt az az érzés, hogy amikor elkezdtem vállalkozni, tehát 0 forintos vállalkozásom volt, még a Kft-se volt megalapítva, de sétáltam az utcán, 3-4 évesen, és arra gondoltam, hogy én birodalmat fogok építeni, nagyon sok pénzt fogok keresni, 100 milliómos, milliárdos leszek, és úgy vizionáltam magam előtt, hogy lesz egy irodaépület, amire rá lesz írva, vagy a nevem, vagy legalább a cégemnek a neve, és akik ott, tehát ez bennem megvolt. Tomi Művek, igen. Mester Tomi Művek. Ez finomodott ez a vízió az évek során erőteljesen, különben ugye nem ülnék itt, vagy nem ezen a felvételen ülnék, de csak azt akartam kihozni ebből, hogy szerintem azt azért ne szégyeljük, vagy ne sajnáljuk kimondani azt, hogy a pénz az egy fontos szempont lehet abban, hogyha az ember elkezd vállalkozni.
Figyelj, az van, hogyha alkalmazott vagy, az biztonságos pénz, de limitált. Tehát, hogy azért egy egyszerű fejszámolással azért nagyjából ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy te megkapd az X fizetésedet, hány X bevételt kell termeljél annak a cégnek, aki alkalmaz téged, azért, hogy te alkalmazva legyél. Mert hogyha nem termelsz sokszorosát annak, amit neked kifizetnek, akkor el fognak téged bocsátani, mert nincsen rá szükség, nem vagy profitábilis. Tehát, hogy ha elkezdesz ezen gondolkozni, akkor könnyen felismerheted, hogy mondjuk egy kis, egyszemélyes vagy kis céget, hogyha elindítasz, sokkal kevesebb overhead van, sokkal kevesebb költség van, mint egy ilyen nagy cégnél, és akkor mondjuk egy kisebb méretben annak a megtermelt bevételnek akár a 5-6-8-szorosa is profitként a zsebedbe tud maradni. Tehát, hogy ez pénzmotivációban tökre benne van. Nagyon érdekes ez, amit mondasz, hogy akarunk teremteni valamit. Én vezetőként dolgoztam nagyon sokáig a multiban, és nagyon élveztem volna, ha hagyták volna, azt a részét a vezetői munkámnak, ami arról szólt, hogy én ott egy kultúrát teremtek, hogy én ott egy kis szigetet építek, ahol süt a nap, és szépek a pálmafák, és mindenki úgy jön be minden nap, hogy jól érzi magát, és akár kiválogathatom azt a csapatot, akivel jól tudunk együttműködni, és hogy ez alkalmazottként szinte lehetetlen elérni, és hogy ez is egy tök jó motiváció lehet arra, hogy saját céget építsél. Én nekem ez 40 fölött fogalmazódott meg, hogy lassan már ott tartok, hogy mindegy, hogy mit csinálok, csak hogy kivel csinálhatom, az sokkal fontosabb nekem. És nyilván nem vagyunk egyformák, de hogy ez is lehet egy tök jó motiváció arra, hogy céget építsél, hogy nem csak anyagilag építsél birodalmat, hanem egy olyan helyet, ami a te értékrendedet, világlátásodat tükrözi, és azok a alkalmazottak, akik nálad dolgoznak, ők egy ilyen világban vannak, és nekik is teremtettél egy jobb világot. Szerintem ez egy tök nemes és jó motiváció, és nem akarok elmenni nagyon oldalirányba, mert nagyon sokan így indulnak neki, aztán belülük lesznek az ilyen szektavezér per guruk, ilyen WeWork, Adam, meg nem tudom micsoda, akik már kb. Azt megmondják, hogy nem ehetsz húst a munkahelyen, és őrült ilyen szektásodás alakul ki, tehát azért ez egy veszélyes vonal, de hogy ez egy tök jó motiváció.
Hogy a saját feltételeid szerint dolgozhatsz lényegében.
Igen, és hogy teremtesz egy olyan kis világot a világban, ami a te képedre hasonlít, vagy nem tudom.
Igen. Vagy még egyet behozok, ami kapcsolódik valamennyire ehhez, illetve előtte reagálok erre, amit mondasz, mert például én sose volt bennem olyan ambíció, hogy saját vállalkozásban csapatot építsek, és nem is nagyon építettem. nagyon kicsi oldalágakban dolgoztak velem emberek, főleg inkább alvállalkozóként, de mindig valahogy így megmaradtam egy fős vállalkozásnak, és ez mind a mai napig így van. Viszont maga az az életérzés, amit mondtál, hogy mondjuk valamit akarok alkotni a munkahelyemen, és ez nem sikerül, mert hogy a különböző céges keretek nem engedik, ez bennem is teljesen megvan. Mondjuk én, amikor akartam egy saját ilyen valamelyik cégnek, mindegy is, alkalmazott voltam, analitikai platformot építeni, egy olyat, ami olyan ilyen igazán jó. És mondták, hogy persze, tök jó csináljad, még felküldjük, hogy a főnök apróválja, meg minden egyéb, és akkor utána kezdheted. Eltelt 2 hét, eltelt 1 hónap. Most egy másik fontosabb projekt, amiről tudtam, hogy semmi hatása nincs a cégre, de valamelyik főnök, alfőnökének ez pont kellett egy prezentációba. És végül úgy mondtam föl ennél az adott cégnél, hogy úgy éreztem, hogy az elmúlt fél évben ugyan bejártam, dolgoztam napi 8 órát, de 0 értéket teremtettem. És ehhez képest a saját vállalkozásban azért úgy érzem, hogy amikor dolgozok, akár nem is napi 8 órát, akkor értéket teremtek folyamatosan, és ez egy kielégítő érzés.
Figyelj, hogyha saját vállalkozásodat viszed, vagy építed, akkor rá vagy kényszerítve a hatékonyságra, hiszen te döntöd el, hogy mit csinálsz, és te látod azt, hogy annak mi a megtérülése, mi a haszna. És azért nagyon hamar elkezded azt, hogy csak olyannal foglalkozol, aminek van haszna. Marhaságokat nem csinálsz, nem cseszel el órákat a napodból, fölösleges meetingekre, meg státusz, nem tudom milyen értekezletekre. Nyilvánvaló, hogy rá vagy kényszerítve, és ez nekem egy tök jó érzés, aki mondjuk szeret haladni, hogy nem kell várnom másokra. Nekem is egyébként ez jobban működik, hogy inkább egyedül dolgozom, és laza együttműködési kapcsolataim vannak. De hogy én nagyon atípusú személyiség vagyok, és én nekem nagyon nehezen megy ez, amikor egy nagy bürokráciába nagyon lassú rendszereket kell működtetni, és 24 emberre várok, hogy én megcsinálhassam az én munkafázisomat. Én szeretem azt, hogy valamit kitalálok, az valósuljon meg. Tehát, hogy ebbe is nekem abszolút előny az, hogyha vállalkozó vagyok. És hogy szeretnék még egy kategóriát behozni, és ez Magyarországon már régóta van valami, amiben Magyarország megelőzi a trendeket, a világtrendeket, ez az, mert hogy Magyarországon ez már évtizedek óta van, de a világban az utóbbi években kezdett ez elburjánozni. Én ezt úgy hívom, magyarul ezt úgy hívjuk, hogy kényszervállalkozó. Ugye a világ legnagyobb vállalatai is már rájöttek, hogy baromi költséges valakit alkalmazottként tartani, és fizetni az összes járulékot, és hogyha leépítés van, és ki kell rugni 10-15 ezer embert, akkor azoknak kifizetni a package-et, fél éves fizetés, nem tudom mi, szakszervezetekkel egyeztetni, hogy ez baromi költséges. És ugye azért most már Amerikában, nyugaton is megy ez a gig economy, ami arról szól, hogy gyakorlatilag kényszervállalkozóként te bedolgozol megbízásos szerződéssel a különböző akár nagyvállalatokhoz. Tehát Svédországban is, ahol a szakszervezetek nagyon erősek, nem adnak már neked határozatlan idejű munkaszerződést. Ott kezdődik, hogy örülsz, hogyha kapsz egy 1 éves szerződést. Fél éves próbaidők vannak. Tehát, hogy nagyon sokan nem azért kezdenek el vállalkozni, mert megvalósítani akarják az álmukat, vagy egy jobb világot szeretnének teremteni, vagy tele van a hócipőjük a melóból. Nem, nagyon szeretnének egy jó, stabil, alkalmazotti státusz, de nincs. És én azt látom, hogy a trend azt mutatja, hogy minél jobban és nagyon gyors léptékben ebbe az irányba megyünk.
Én ezt azért egy ilyen, inkább ilyen adminisztratív vállalkozói státusznak hívnám ezt. Szerintem, amit te mondasz, az ugyanúgy egy alkalmazotti státusz, amikor, és akkor most mindegy, hogy számlát állítasz ki, vagy fizetést kapsz, de a lényeg az, hogy egy cégnek dolgozol fulltime-ban, megvannak ugyanazok az elvárások, hogy legyél ott napi 8 órát, van egy főnököd, akinek riportálsz, nekem az papíron persze az vállalkozó, de az amúgy alkalmazotti státusz.
Igen, de ez a mindsetedet ez megváltoztatja egy idő után. Mert azért alkalmazottként, amikor a teljesítményértékelés van, amikor benne van az ígéret, hogy előléptetnek, vagy innen mész nyugdíjba, akkor azért máshogy viselkedsz, más a lojalitás szinted. Akkor tényleg úgy állsz hozzá, mint egy munkaadóhoz. vállalkozóként lehet, hogy úgy állsz hozzá, mint egy klienshez. És mondok egy konkrét példát, ugye most a két éves COVID járvány alatt, amikor eljött a remote worknek a forradalma, olvastam egy riportot, hogy USA-ban rengeteg ember alkalmazottként elkezdett két cégnek dolgozni.
Ezt én is olvastam. Igen, ez izgi.
És onnantól kezdve már nem feltétlenül állja meg a helyét az, amit mondasz, hogy ez ugyanolyan, mint egy alkalmazott élet, hiszen fölismerte, hogy én kereshetek kétszer ennyit, hogyha két kliensem van.
Igen, azt szerintem az pont az, hogy az ugyan papíron alkalmazott két helyen, de igazából már vállalkozóként
így van.
Csinálta.
De hogy ez tök jól mutatja ezt az utat, meg ezt a mindset váltást, amit egy kényszervállalkozás rá kényszeríthet az emberre.
Persze, értem, amit mondasz.
És szerintem jobb, hogyha tudatos vagy, hogyha te kényszervállalkozó vagy, akkor ugye abba ez tök negatív felhangja van ennek az egésznek, mert az is, hogyha úgy nézel rá, hogy ez egy kényszer, nekem muszáj így csinálnom, akkor csak a veszteségeket látod. De hogyha már vállalkozó vagy, akkor miért nem nézzük meg, hogy és milyen lehetőségek vannak ebben. Lehet még egy kliensem, lehet máshogy az árat szabnom.
Behoznék itt még egy szempontot, ami, és akkor a kényszervállalkozásokhoz csatlakozva, vagy inkább egy kérdésként teszem föl, hogy beugratós kérdés, hogy szerinted szabad csak a pénz miatt vállalkozni? Hogy azt mondod, hogy engem nem érdekel, keresek valami, kitalálok valami póló webshopot, nem érdekelnek a pólók, de látom, hogy abban van a profit, és akkor csináljunk egy vállalkozást.
Szabad-e?
Szabad-e?
Hát ki ez vagyok én, hogy megmondjam, hogy mit szabad, meg mit nem.
Tehát
hát
a Bán András,
minden szabad. Minden szabad. Én akarnék ilyet csinálni? Nem. Nem feltétlenül, de lehet, hogy lennék olyan élethelyzetben, amikor azt mondanám, hogy nem tudok alkalmazott lenni, nincs olyan projektem, ami önmegvalósítás, és pénzt tudok vele keresni, és magasabb szélszolgálok, ugye mindjárt erről beszélünk, de kell a pénz. Tehát, hogy nekem ez tök oké. Nekem ez tök oké. Neked?
Akkor nem ugrottál be a beugratós kérdésemnek, mert azt akartam, hogy én elmondhassam, hogy nekem is oké. Ez egyébként, úgyhogy teljesen egyetértünk. Szerintem 100%-ig oké. Egyrészt, amit mondasz, hogy vannak ilyen élethelyzetek is, másrészt meg szerintem talán itt az a kulcskérdés ebben a szekcióban, hogy az ember pontosan tudja, hogy mit akar. Nem, és aki nem akar értéket teremteni, az tök okés, hogy nem akar értéket teremteni, csak akkor ezt tudja, és akkor ne hazudja azt magának, hogy ő értéket akar teremteni, ő pénzt akar keresni. És akkor onnantól már önazonossá tud válni az egész. És itt behoznék egy sztorit, azért ezt még engedd meg nekem itt, aztán akár le is zárhatjuk ezt a kérdést, de hogy én a Data 36 mellett sokszor próbálkoztam ilyen teszt jelleggel, olyan bizniszekkel, amik nulla értéket teremtenek, viszont pénzt termelnek.
Ilyen dropshipping feleség, vagy mi?
Nem, de az is érdekelne, de tudom, hogy az nagyon telített ez a biznisz. Ilyen kettő volt, ami működött. Az egyik egy ilyen affiliate marketinges történet, hogy megírtam egy cikket úgy, hogy a Google-ben előre kerüljek az én kuponkódommal, és akkor amiatt kaptam jutalékot. Nyilván nulla értékteremtés volt benne, ha csak nem az, hogy a felhasználó akart egy kuponkódot, és pont az enyémet találta meg, és nem
van
a második. Igen, de akkor mondok egy durvábbat, a másik az meg az algo trading, ami azt jelenti, hogy írtam olyan scriptet, ami kereskedett kriptovalutákkal bizonyos algoritmus alapján, és keresett pénzt vele. Vett el ott. Na, ha ebben megtalálod az értékteremtést, akkor...
Oké. Egyébként ugye mondtam, hogy egyéni kliensekkel dolgozom, és van egy olyan jellegű foglalkozásom, amit én vezető támogatásnak hívok, és hogy volt például olyan kliensem is, aki vállalkozó és pénzügyileg sikeres, meg olyan kliensem is, aki alkalmazott, de mondjuk olyan szférában dolgozik, ami arról szól, hogy segít a gazdag embereknek még gazdagabbnak lenni. Mind a ketten folyamatosan egy hiányérzetet éltek meg, miközben nagyon jó anyagi körülmények között sikeresen működtek, hogy valami hiányzik, hogy szeretnének valami magasabb célt szolgálni. És én azt gondolom, hogy amikor a miértekről beszélünk, ez nem kizárólagosan a vállalkozói motivációra érvényes csak, mert amikor eldöntöd, hogy milyen céghez mész alkalmazottként, akkor is dönthetsz mondjuk a orosz állami olajvállalat és a, nem tudom, Patagónia között, vagy most mit tudom, mondtam két végletet, de amikor te vagy a vállalkozó, az lehet egy tök jó motiváció, hogy te szeretnél valamit elérni a profiton kívül a világban, amire neked ez a vállalkozás, amit te fölépítesz, ad teret, lehetőséget, esélyt. És én például abszolút itt tekintek arra, amit én csinálok, az egy segítő működési mód, segítek embereknek, és ettől én azt gondolom, hogy valamilyen szempontból jobb lesz a világ. Te pedig tanítasz. És ez persze is szerintem tök hasonló.
Nyilván, tehát a Data 36-ot én úgy építettem, hogy értéket adtam, de azért is, mert én elhittem a biznisz guruknak, hogy az értékadás az hosszú távon az egy fontos része a biznisz fenntarthatóságának minden szempontból. És ezeket a projekteket egyébként akkor kezdtem már indítani, amikor a Data 36 az úgy sikeres lett, meg anyagilag már úgy éreztem, hogy tényleg az már elég stabil. És azért építettem, mert kifejezetten, hát ugye egy jó kutató vagy data scientist, ez megkérdőjelez mindent, és én meg akartam kérdőjelezni ezt a tézist, hogy kell-e értéket adni ahhoz, hogy az ember pénzt keressen. És nekem az a válaszom erre, hogy egyébként ugye volt két ilyen projektem is, ami működött, kerestem vele pénzt, nem kell értéket adni ahhoz, hogy az ember pénzt keressen. Viszont, amit nekem tanulság volt ebből, hogy mindkettő projekt úgy halt el egyik napról a másikra, hogy valami külső körülmény megváltozott, a kereskedő algoritmusomnál így megváltoztattak egy tényezőt a programban, amin kereskedett, mindegy, nem működött már utána profitábilisan. Ebben a Google-ös projektben ebben lejjebb kerültem egy idő után, az is így egyik pillanatról a másikra elhalt, hogy én, és akkor itt tud szimbiózisba kerülni, amit látunk, hogy te ugye azt mondod, hogy saját magad szempontjából, mint vállalkozó, hosszú távon fenntarthatóbb, úgymond kiégésmentesebb az, amikor értéket is adsz, hiszen ember vagy, és valahol ez kódolva van beléd, hogy akkor érzed jól, ha értéket adsz. Én meg azt mondom, hogy biznisz szempontból is az én tapasztalatom az, hogy hosszú távon akkor fenntartható egy biznisz, ha értéket ad. Mert hogyha nem ad értéket, mondom ez még egyszer, ez csak kettő tapasztalat volt nekem, hogyha nem ad értéket, lehet vele pénzt keresni, de mondjuk pár hónap után az valahol így földbe áll az a projekt.
És tényleg nem akarom ezt most itt kicsontozni, ezt a témát, mert majd később beszélünk majd a hogyanról részletesen, de hogy ugye neked is, nekem is organikusan fejlődött ki az a biznisz, amiből most megélünk. Te tanítasz, én tanácsot adok, segítek. Látszódott, hogy amit elkezdtünk csinálni ellenszolgáltatás nélkül, az értéket teremt, amiért az emberek szívesen fizetnek. És ez egy nagyon jó sztori, nagyon jó ezt megélni, nagyon jó ezt látni. Ha a pénz vezérel téged, és nézed, hogy mivel lehet pénzt keresni, piackutatsz, üzleti terveket készítesz, stb., akkor neked nagyon erősen el kell hitetned a leendő vevőiddel, hogy nekik szükségük van arra a szarra, amit te eladsz. És hogyha körülnéztek a világban, ebben a túlfogyasztásban, ami nyugaton van, hogy hány fölösleges szar termék van, amit megvesznek az emberek, miért van arra szükség? Kitalálnak műproblémákat azért, hogy arra az megoldást legyen, de van, ami még az se. Én a 10 éves lányom, amikor megkapja a műanyag nem tudom milyen marhasságot, csomószor eszembe jut az a kínai gyári munkás, aki ezeket a nem tudom műanyag sárkányokat 10 000 számra naponta gyártja, és ebből áll az élete, hogy ő mit gondol ott állva a gyártósor mellett, hogy ezt most miért kell nekem legyártani? Mit adok én ehhez a világhoz hozzá? Műanyag szemetet. És ez azért nagyon lélekülő szerintem hosszú távon. Fölvetettünk most egy csomó kérdést, amit érdemes átgondolni, átbeszélgetni, de hogy alapvetően az önismeretet emelném itt ki, hogy tudjátok magatokról, hogy mi az, ami miatt el akartok kezdeni vállalkozni, akartok egyáltalán, vagy csak ez egy kényszer, és mi az, amiben ti jók vagytok? Milyen erősségeitek vannak? Tehát, hogyha valaki 30 évig privát bankár például, vagy bankban dolgozik, vagy 20 évig, és teljesen kiég, és na én most ács akarok lenni, vagy asztalos, ami nagyon népszerű, vagy cukrászdát akarok nyitni Bécsben, akkor azok általában olyan nagy ugrások, annyira random dolgok, hogy 40-50 évesen nem biztos, hogy nulláról el akarsz kezdeni egy új skillt megtanulni, hanem akkor nézd meg, hogy az a 20 éves banki tapasztalatod, az neked mire jó? Mik a te erősségeid ebbe? Az, hogy őszintén tudsz például a kliensekkel beszélni, és tényleg nem azért, hogy eladjad a nem tudom milyen pénzügyi terméket, hanem tudod képviselni ők, az ő érdekeiket? Akkor legyél egy független tanácsadó. Mik a te erősségeid? Tudod, arra építesz, szakmai tapasztalatodra építesz. Jó? Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen önismeret, hogy tudjuk, mik az erősségeink, és tudjuk azt is, hogy mi az a cél, ugye miért, amiért dolgozom, mi az a cél, amit el akarok ezzel érni. Megélhetés? Lifestyle? Státusz? Tesla? Nem tudom, csillogó irodaház? Tehát, hogy mi az, amit el akarok ezzel érni, és hogy az tényleg a te vágyad-e, vagy valami más, oké? Okay?
Igen, ez egy jó zárás ennek a blokknak, ugye Tim Ferriss-szel kezdtük, akkor zárjuk ezt a blokkot Tim Ferriss-szel, hogy nem biztos, hogy 4 órás munkahét az egy zseniális könyv, nagyon inspiráló, nekem sokat segített, de ami ott le van írva, az a Tim Ferriss-nek az álma. És nem biztos, hogy ez a te álmod, nem biztos, hogy a te értékrendednek megfelelő, és ezt csak fel kell ismerni, tehát hogy mindenkinek tudnia kell a saját értékrendjét, és azt szerint építkeznie.
És én ebbe szeretnék segíteni, néhány szempontot adni, jó?
Oké, és viszont akkor ugorjunk a miértnek a másik részére. Mondtuk azt, hogy a miértnek van egy ok jellegű válasza, meg van egy cél jellegű válasza, eddig az okokról beszéltünk. Most jöjjönek akkor a célok. A miértre mi lehet valakinek a célja a vállalkozással?
Ugye itt már elhangzott azért az önmegvalósítás, meg az, hogy valami magasabb célt szolgálni, de nézzük meg a pszichológia oldaláról. Van egy nagyon jó kutatás, ami 8 különböző szempontot azonosított az ügyben, hogy a fizetésen, a megélhetésen kívül mi az, ami az embereknek általában fontos, mi az, amitől ők úgy érzik, hogy valami értelmes dolgot csinálnak, és nem csak darálják a melót. És most ezeket fel fogom nektek sorolni. Nem kell, hogy mind a 8-ban megtaláljátok magatokat. Lehet, hogy csak 2 van, ami rezonál mondjuk veled, de hogy akkor tudjad, hogy neked ez az, ami fontos, ezt keresd, úgy alakítsd a vállalkozást, hogy erre épüljön, jó?
Ez az angol purpose.
Igen, szó. Ez a purpose.
Ezt hogy lehet szépen magyarra fordítani?
Mi az, amit szeretnék elérni ezáltal, de nem csak cél, tehát hogy ezek nem feltétlenül mérhető dolgok. Elmondom őket, és akkor utána megpróbáljuk kitalálni, hogy mi erre a legjobb, jó? De hogy abban kell gondolkozni, hogyha ezek közül a neked fontos dolgok teljesülnek, akkor úgy fogod érezni, hogy van értelme annak, amit csinálsz, azon túl, hogy megkapod a fizetésedet. És az egyik az az, amit ma már többször említettünk, és ez a, amikor valami olyasmit csinálsz, ami egy magasabb célt szolgál, hogy valami olyat, hogy is mondtad ezt, hogy értéket teremtesz, ami nem csak rólad szól, hanem másnak adsz valamit, hogy a nagy közösbe beteszel valamit, bármit is jelentsen ez neked, hogy van egy magasabb cél. Oké? Okay? Hogy ez lehet egy nagyon fontos szempont az embereknek arra, hogy ők úgy érezik, hogy értelmes dolgot csinálnak, és amikor egyébként ilyenbe dolgozol, tegyük föl, mit tudom én, az ENSZ menekültügyi, nem tudom, mibe vagy, és a éhező gyerekeket kimented Jemenből, akkor is látni kell, hogy ezeknek a munkáknak is nagyon sokszor a mindennapokban van egy ilyen nagyon hétköznapi fázisa, amikor igenis csak végezni kell a munkát, de amikor belegondolsz, hogy ezt miért csinálom, akkor látod ezt a magasabb célt. Neked, hogy tanítasz, én nekem, amikor látok embereket egy megrekedt élethelyzetből tovább lépni, és sikeresnek lenni, hogy ez például ilyen. Jó?
Jó.
Mondom a másodikat, meg a harmadikat. Amit most fogok mondani, az a következő 2 az ilyen önmegvalósítás kategóriába tartozik. Én téged úgy ismertelek meg, Tomi, hogy szerintem te egy tipikus ilyen learner típus vagy, hogy téged nagyon izgat, amikor valami újat fel tudsz fedezni, megtanulni, így van. Többen vannak így ezzel, és hogy nekik például, neked is gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy olyan legyen a munka, ami a természeténél fogva lehetőségeket ad arra, hogy új dolgokat tanuljunk, hogy új helyzetekbe találjuk magunkat. És hogy ez önmagában lehetőséget ad arra, hogy valami személyes vagy szakmai növekedést elérjél. Sokaknak ez fontos. Tehát, hogy lehet, hogy tök jó egy munkahely, de mondjuk 20 éven keresztül pont ugyanazt kell csinálni minden nap. Nincs benne új, nincs, amit tanuljak. Hogyha neked ez fontos, akkor nem fogod jól érezni magad. Jó, tehát tudjad magadról, hogy ez neked mennyire fontos, és olyat keressél, amiben erre van lehetőség. A másik ilyen önmegvalósításhoz elengedhetetlen szempont az a bajba vagyok, mert ezt a Berkeley-n tanultam ezeket a dolgokat, és accomplishment. Hogy mondjuk ezt magyarul? Amikor azt érzed, hogy valamit elvégeztél. És az olyan jó érzés, hogy tudod, hogy ezt most elértem, befejeztem, mellé raktam a pipát. És például, amikor egy multiban dolgozol, és ilyen végtelen szervezetbe, végtelen processzeket, végtelen projekteket szupportálsz, akkor sose tudod, hogy mikor van vége a munkádnak. Ez az accomplishment, amikor úgy érzed, hogy ez kész van, lezártuk, hú, de jó érzés.
Ezt átélem párszor, igen. Amikor mondjuk kimegy egy kurzus, és így hú, ezzel már nem kell többet foglalkozni, ez kész van, ez jó.
Anyukámnak volt kávézója egy budapesti bevásárlóközpontban, és én ott egyetemi vagy főiskolás koromban nagyon sokat dolgoztam, imádtam, és például ez volt az egyik, amit szerettem benne, hogy jött egy vevő, elmondta, hogy mit kér, milyen kávét, nem tudom mi, lefőztem neki, odaadtam, pénzeztünk, kész, accomplished, kész, megvan. És hogy ez egy olyan jó érzés, és nem úgy mész haza, hogy folyamatosan nem tudom hány labdát kell a levegőben tartanod, hanem kész vagyok. Holnap lesz megint, de most én kész vagyok. Ez baromi jó érzés. Oké. Okay. A következő kategória az a prestízs. Én nekem ez nagyon sokáig egy olyan téma volt, amit így a hiúságom miatt nem ismertem el, hogy nekem fontos a prestízs a munkával kapcsolatban. Két dolog van itt a prestízsen belül. Az első, ami nekem rájöttem, hogy nagyon fontos, az a státusz. És most megint ez egy kicsit ilyen amerikai dolog. Mi az a státusz, hogyha elmész egy koktélpartira, és egy idegen megkérdezi tőled, hogy te mit csinálsz, mivel foglalkozol, akkor te elmondod, és attól te kapsz egy státuszt.
Igen. Ez sokan, ennek van egy ilyen negatív konnotációja, nem? Hogy státuszszimbólum, ezt pont beszéltük.
Igen, pont most.
De hogy szerintem ezt el kell fogadni, hogy az ember az egy olyan, hogy fontos neki a státusz. Igen, nincs ebben semmi rossz.
És én ez folyamatosan lázadtam ez ellen, hogy de miért, hogyha én mondjuk, mit tudom én, kávézóba kávét főzök, az pont ugyanolyan ember vagyok, vagy jó ember vagyok, mint aki odajön és igazgatója egy cégnek. De rá kellett jönnöm, hogy nekem is számít ez a státusz. És hogy amikor te elmész vagy egy munkahelyre, vagy ugye megalapítod a saját cégedet, saját vállalkozásodban dolgozol, mit fogsz mondani magadról? Milyen státuszt fog ez adni neked?
Hát vagy lépjünk vissza egyet, és akkor nem is a vállalkozásnál, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire fontos az, hogy az ember mit gondol a státuszról, vagy akár tudat alatt is. És ez a kedvenc példám, hogy ugye vannak ezek a pulcsik, hogy van rajta egy kis pipa, vagy egy nagy pipa, vagy egy nagy felirat, kis felirat, és az egy státuszszimbólum. Az emberek azért veszik meg a nagy feliratos pólót, hogy látszódjon, hogy ők a nagy feliratos drága pólóban vannak. És akkor ezt elítélik azok, akik jellemzően márka nélküli pólót viselnek. Ilyen vagyok én is. Hogy,
én is.
De hogy amire rájöttem idén, hogy ez a márka nélküli póló, ez ugyanúgy egy státuszszimbólum, ez neked az önkifejezésed, hogy te márka nélküli pólót akarsz hordani. És az is egy státuszszimbólum valahol. Szóval, hogy én csak ebből azt akarom kihozni, hogy nem feltétlen, tehát ez a státuszszimbólumnak a negatív konnotációja, nem kell elítélni a státuszszimbólumokat, el kell fogadni, hogy az ember az olyan, hogy egyébként fontos neki ilyen szempontból az önkifejezés. És a vállalkozás is lehet egy ilyen önkifejezési forma.
És most megint egy kicsit ilyen magyar piacra hangolva ezt a beszélgetést, hogy azért a 90-es években a vállalkozó 2000-es évek elején azért az nagyon egy pejoratív...
A sluszkulcspörgető.
Az a X, nem tudom, hányas BMW, áfacsaló, simlis, nem tudom, mi volt. Ez is a státuszodat egyébként meghatározó. És én nagyon sokan, akik most mondjuk egy magas státusszal bíró alkalmazotti pozícióban vannak, nekik snasz az a státusz, hogy vállalkozó legyek. És volt ilyen kliensem is, akinek ezt eltartott egy ideig feldolgozni, és újra kellett, segítettem neki újra keretezni, hogy hogyan gondoljon arra, hogy ő vállalkozóként milyen státuszba kerül. És itt például tök jól be lehet hozni azt, hogy de te valami nagyobbat akarsz építeni, te valami nemesebbhez akarsz kapcsolódni. Jó, tehát van ez a státusz. A másik, ami szintén a presztízs kategóriába tartozik, és van, akinek fontos, és egyébként szerintem ezt se kell elítélni, az a hatalom. Van, aki attól érzi jól magát a munkában, hogy van hatalma, és nem feltétlenül más emberek fölött, hanem hogy például nekem az egyszemélyes vállalkozásomban van hatalmam eldönteni dolgokat.
Ez a kontrollal is összefügg, vagy ez egy külön pont?
Szerintem összefügghet.
Mert a kontroll egyébként, és akkor megint csak a hatalom átkeretezve, a kontroll az egy fontos dolog, hogy az embernek legalább a saját élete fölött legyen kontrollja.
És akkor van még három szempont, amiről még gyorsan szeretnék beszélni, hogy tartozni egy közösséghez. Ez is egy olyan szempont, amit az emberek, hogyha megkapják, úgy érezhetik, hogy amit ők csinálnak, az annak van értelme. És ugye vállalkozóként, nem tudom, te is hogy csinálod ezt, a blog köré építettél a közösséget, a podcast köré mindketten építjük a közösségünket, közönséget akartam mondani, de igazából följebb emelni ezt a közösség szintjére.
Igen, nekem ez teljesen én voltam vállalkozó 2 évig, és utána visszamentem az alkalmazotti életbe. Sok oka volt, főleg az, hogy külföldre költöztünk Svédországba, és ott egyszerűbb volt alkalmazottként kezdeni, mint vállalkozóként. Viszont arra kifejezetten emlékszem, és a mai napig megvan bennem ez az érzés, hogy az alkalmazotti státuszban azt szerettem a legjobban, hogy vannak kollégáim, egymással közösen megyünk harcba, a cégnek az érdekeit érvényesítjük. És
vagy
hogy van
ebédelni,
egy ilyen
vagy
ebédelni, igen. De hogy maga ez az érzés, hogy vannak kollégák, van egy közösség, amihez tartozom. És nekem, amikor először vállalkoztam, akkor nem igazán volt meg ez a közösség körülöttem. Nyilván dolgoztam akkor is emberekkel, de lehet, hogy részben azért is mentem vissza alkalmazotti státuszba, mert ezt is éreztem, és most amúgy nekem nagyon sokat segít a Business Boys, hogy ott azt érzem, mióta vállalkozom, kb. Egy időben indult vele a Business Boys is, hogy ott van egy ilyen közösség kialakulóban, és ez sokkal jobban a pályán tart vállalkozóként is, mert vannak emberek, akár csak az Adi meg az Attira gondolok a legközelebbi körből, akikkel át tudom beszélni, hogy közös problémáink vannak, akár közös projekteket indítunk, közösen ötletelünk, közösen sírunk, közösen nevetünk bizonyos dolgokon.
Szóval, hogyha ti vállalkozást indítottok, akkor tudjátok magatokról, hogy nektek mennyire fontos ez, hogy egy közösségbe tartozzatok, és hogyha például olyan magányos farkasok vagytok, mint a Tomi, akkor is meg lehet oldani, hogy egy közösségbe tartozzatok, el lehet menni egy coworking space-be.
Lehet mastermind köröket csinálni.
Vagy lehet mondjuk egy olyan vállalkozást építeni, ahol te tényleg több alkalmazottal dolgozol, és te ott kialakítasz, vagy segítesz kialakítani egy közösséget. Oké? Okay? Az utolsó előtti fontos szempont, ezt megint angolul mondom, agency. Nagyon sokszor alkalmazottként nem is feltétlenül tudod megmondani, hogy amit te csinálsz egy ilyen óriási cégben, annak mi a hatása a végtermékre, vagy a végeredményre, vagy hogy mindegy, hogy csinálok én ezt, vagy nem csinálom. Tehát, hogy van ez a fajta érzés, hogy amit te a munkád során képviselsz, ami a te szakmai véleményed, ahogy te azt gondolod, hogy jó-e, hogy ezt figyelembe veszik, hogy annak van-e valami hatása arra, hogy mi a termék, mi a szolgáltatás. Hogy ezt én azt gondolom, hogy ez az agency, ez egy vállalkozásban azért sokkal magasabb tud lenni, mint egy alkalmazotti létben. Jó? És az utolsó, ami meg aztán végképp nálam a, egyrészt fontos, másrészt a vállalkozások felé billenti a mérleg nyelvét, az az autonómia. Kell-e nekem engedélyt kérnem? Beleillik-e a cég policybe, amit akarok csinálni? Én majd ezt eldöntem.
Igen. Jó? Mikor kell fölkelnem és bemenni dolgozni?
Abszolút. Tehát, hogy ez az autonómia, jó? Tehát, hogy ez a 8 szempont az, ami közül gondolkodjatok el, ez is az önismeret része. Mi az, ami nektek fontos? Hogy tudjátok ezt megteremteni?
Ezt röviden felolvasod nekem még egyszer, hogy meglegyen a 8 pont.
Oké. Okay. Jó, tehát akkor a 8 pont összefoglalva így hangzik, és most ez bénán angolból fordítom fejben. Az első az az, hogy valami magasabb célt szolgálsz. 1. 2. Lehetőséged van új dolgokat tanulni, fejlődni. 3. Úgy érzed, hogy valamit, eredményt elérsz a munkáddal. 4. Státuszt kapsz tőle. 5. Hatalmat kapsz tőle. 6. Egy közösséghez tudsz tartozni. 7. Ez az agency, amikor neked van hatásod az eredményre. És 8. Az autonómia. Egész jól összejött.
És a purpose szónak megtaláltam a magyar fordítását. Célnak fordítják, de szerintem a második fordítása sokkal jobb, ez a rendeltetésed az életben.
Igen.
És egy ilyen rendeltetés érzést ad ez a 8 pont, hogyha össze kéne foglalni. Ahogy mondtad, nem kell mindennek így pipa, hogy az ember jól érezze magát a vállalkozásban, de hogyha mondjuk 0 pipa van, az valószínűleg egy kicsit diszonáns életérzés.
Hát meg lehet, hogy ebből a 8-ban neked 2 fontos, azért annál a 2-nél legyen pipa.
Igen. A hatalom és a hatalom. Nem, csak viccelek.
Szóval most, hogy átbeszéltük ezt a 8 tényezőt, amitől purposefulnak érzed, vagy meaningfulnak érzed szép magyarul a munkádat. Van még egy nagyon fontos dolog, ami nem csak üzleti szempontból elengedhetetlen, hanem a mentális egészségünk megőrzése érdekében is, mégpedig az az, hogy nagyon világosan eldöntsük induláskor, hogy mi a célunk ezzel az egésszel. Jobbá tenni a világot, x forintot keresni havonta, birodalmat építeni, nem tudom. Tehát, hogy nagyon fontosak ezek a célok azért, hogy tudjuk, hogy nem csak, hogy milyen irányba megyünk, hanem hogy mikor érjük el ezt a célt.
Mikor értünk oda?
Igen, mert ez nagyon könnyen berántja az embert. Én amikor elindultam a saját vállalkozásommal, akkor én kiszámoltam, hogy mi az a családi budget, amit meg kell teremteni, mi az az összeg, amit nekem havonta átlagosan be kell hozni, és nekem célom volt az, hogy jobb életminőségem legyen, mint múlt is vezetőként, alkalmazottként, ami abban is megjelenik, hogy hány napot dolgozom, hány órát dolgozom egy héten. Kevesebbet szeretnék, mint korábban. És azért fontos ezeket előre tisztázni, mert hogyha mondjuk nagyon beindul a biznisz, és ott van még egy lehetőség, már rég megkerestem azt az összeget, amit célként kitűztem, nincs szükségem többre feltétlenül, de elkap a gépszi, elvisz a lendület, mindenre igent mondok, szem előtt évesztettem azt a célkitűzést, amit az elején meghoztam, vagy ha nem volt, akkor nyilván sose elég sem ennyi pénz. És utána azt sem teljesítettem, amit szerettem volna, hogy egy olyan kiegyensúlyozott életem legyen, amiben én jól érzem magam, és nem csak a munkáról szól, és fenntartható, és nem tudom, napi 42 órát dolgozom.
Ez visszaköt az értékrendhez. Tehát ez tényleg ez szerintem fontos, hogy az ember akár le is írja, amikor indul, hogy mi a célja a biznisszel, és akkor bele lehet írni akár ilyeneket is, hogy és a célom az, hogy legalább napi x órát tudjak tölteni a családommal, ami ugye ideális esetben, hogyha az ember ügyesen csinálja, akkor akár lehet több is, mint mondjuk egy alkalmazotti státuszban, vagy x órát tudjak tölteni a hobbimmal, vagy akármi, tehát hogy egyensúlyban legyen. Viszont én most itt beszűkíteném ezt a kérdéskört csak az anyagi célokra,
okay.
Mert hogy szerintem ott tud a legjobban félremenni az, amit mondtál, és hogyha az ember elkezdi ezt az anyagi célokat, ha nem tűzi ki pontosan az anyagi célokat, akkor tud elmenni egy olyan irányba, hogy még többet keresek, még többet keresek, még többet keresek, ami miatt az előző célok azok kárt szenvednek. És az anyagi céloknak a kitűzésében lehet például egy szempont, amit te mondtál, hogy családos ember vagy, kitűzted, hogy mennyi a családi budgetotok, azt pontosan tudtad, és legalább azt el akartad érni. Nekem, amikor egyedülálló voltam, felmondtam először a munkahelyemen, hasonló célkitűzésem volt, de nekem az volt, hogy 6 hónapon belül legalább annyi pénzt akarok keresni, mint az akkori állásomban. Ez olyan szempontból egy rossz célkitűzés volt, hogy itt egy legalább volt megadva, tehát nem egy pontos összeg, és onnantól a határa csillagos ég. Ez ugye még az az időszakom volt, amikor izét akartam, hogy kint legyen a nevem.
Tomi műveket.
Tomi művek, igen. A Tomi műveken kint legyen a nevem. Most, amikor már másodjára kezdtem a bizniszt, most az volt a célom, hogy meglegyen, emlékszem, ez 2017-ben volt, amikor a második vállalkozásomat elkezdtem, tehát igazából 5 éve csak, és ott azt mondtam, hogy havi 600 ezer forintot akarok keresni ezzel. Utána ez egyébként növekedett, inflálódott. Viszont azt gondolom, hogy az elején fontos volt az, hogy meglegyen ez a konkrét összeg, hogy kitűztem, és azért volt fontos, amit beszéltünk, meg le is írtunk magunknak, hogy amikor az ember eléri ezt a célt, akkor mondhassa azt, hogy igen, ide értem. És akkor onnan nyilván ki lehet tűzni egy új célt, meg minden egyéb, viszont ott, amikor elérte azt a célt, akkor megálljon egy pillanatra, és ünnepelhesse meg magát, hogy vállon veregesse magát, hogy gratulálok.
Nekem a mai napig vannak olyan barátaim, akik volt kollégáim voltak annál az adott multinál, ahol én is dolgoztam, és mindig meg szoktam tőlük kérdezni, hogy most mennyit keresnek. És én mindig azt nézem, hogy teljesen összehasonlítható az, amit én keresek az egyszemélyes vállalkozásomban, de tudom, hogy nekem mennyivel jobb az életminőségem, és hogy ez nekem egy ilyen tök megnyugtató benchmark, hogy ha ott dolgoznék, még most kb. Ugyanennyit keresnék, vagy lehet, hogy egy picit többet. De hogy ez így oké. A másik meg az, hogy ugye korábban próbáltam ezt kifejteni, hogy mennyiféle magasabb cél van, mint a pénzkereset, ami egyébként kell, hogy az alapja legyen ennek az egésznek. De hogy én nagyon sok vállalkozónál látom ezt, hogy nem igazán értik azt, hogy miért akarnak sok pénzt keresni. Nem igazán értik. Csak azt gondolják, hogy minél több pénzem lesz, nekem annál jobb lesz. És nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, sok évvel ezelőtti kutatás, azóta biztos a dollár is inflálódott, meg az amerikai életszínvonal, de hogy azt találták, hogy 60 ezer dollár éves jövedelem fölött, tök mindegy a szám, van egy bizonyos éves jövedelem, ami fölött, hogyha tovább növekszik az embernek a jövedelme, annak már nincs hatása a boldogság szintre. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy mi ez a hülye szólásmondás, hogy a pénz nem boldogít.
Pénz nem boldogít.
Ez hülyeség, mert tökre boldogít egy bizonyos szintig.
Szerintem az a kutatás az azért erősen megkérdőjelezhető. Én azt mondanám, és én meg is kérdőjelezem, hát a boldogság nehezen mérhető egyébként. Kezdjük ott. Szóval azért az, hogy
az
angol tudósok lemérték, hogy ki mennyire boldog. Nekem vannak problémáim ezzel a kutatással, de az üzenete egyébként az úgy elfogadható, hogy igen, hogy van az a szint, amikor már az alapvető szükségleteid ki vannak elégítve, van hol laknod, nem félsz attól, hogy a lakbért be tudod fizetni, nincsen a felől félelmet, hogy a bankkártyádat, ha lehúzod a boltban, akkor meg tudod venni azt a kaját, ami kell, akkor elértél egy boldogsági szintet.
És ez most a mi életünkhöz van közel, de hogy ugyanez a kérdés, amikor mondjuk egy Jeff Bezos, vagy egy nem tudom, világ leggazdagabb emberei, hogy azok még mi a tökömért sanyargatják a beosztottjaikat, hogy még hova akarják növelni a csiliárd, ziliárdos vagyonukat. És hogy amikor te ilyen pénzügyi célokat tűzöl ki, és te nagyon sok pénzt akarsz keresni, és ez a fő motivációd, akkor nagyon fontos az önismeret, nagyon fontos mögé nézni, hogy mit képvisel neked ez, hogy neked nagyon sok pénzed van.
De én ez tipikusan egy olyan dolog, amit nem akarnék itt megfejteni, mert szerintem a Jeff Bezosnak biztos megvan, meg az Elon Musknak is az, hogy ők miért akarnak sok pénzt, vagy hogy ezt mire fogják használni. Az Elon Musknál még el is tudom képzelni, hogy ő azért akar sok pénzt, mert abból tud űrsiklókat építeni, hogy átmenjen a Marsra, ha nem lenne, akkor nem tudná.
Pont ezt akartam, hogy azért, hogy fallosz alakú rakétánkkal kimenjenek az űrbe, vagy mi?
Ez szerintem ezt rosszul látod ott. Ez nem nagyzási vágy, hanem ő az emberiséget akarja megváltani. De itt megint csak az a cél, hogy vagy itt megint csak az az üzenet, szerintem aztán mondd, hogyha rosszul látom, hogy nem az a baj, ha valaki sok pénzt akar, hanem hogyha nem tudja a miértjét.
Pontosan.
És én ezen a ponton elküldeném az embereket pszichológushoz.
Önismeret.
Dolgozzák föl. Én főleg emiatt is mentem tavaly pszichológushoz, hogy ilyen szempontból is megismerjem magamat, és ehhez nem szégyen szakember segítségét kérni. Mert hogy sokaknál, ismerőseimnél azt látom, hogy akiknek ilyen nagyra tőlő céljaik vannak, hogy milliárdos, 10 milliárdos, vagy akár csak egy ilyen 100 milliós, de már egy egyértelműen az alapszükségleteken túlmutató anyagi céljaik vannak, azoknál majdnem mindig, tisztelet a kivételnek, van egy feldolgozatlan probléma, néha ilyen teljesen egyértelmű, hogy nem tudom, elvált szülők, vagy szegény sorból jött, és akkor ez egyfajta ellentételezése a gyerekkorának, hogy akkor nem engedhetett meg magának egy csomó alapszükségletet sem. Vannak ilyen teljesen egyértelműk, vannak rejtettebb dolgok, de hogy az a lényeg, hogyha ezek kijönnek, és a pszichológussal, vagy akár csak valami egyéb önismereti formátumban az ember ezt fel tudja dolgozni, és megérti, hogy ő miért akar sok pénzt keresni, és tudja, hogy az valóban őt boldoggá fogja tenni, hogyha havi 10 millió forintot keres, és tudja ténylegesen, hogy nem elég, hogy 2 milliót keres, akkor az oké, ha 10 milliót akar keresni. De hogyha csak ilyen valahogy érzi, hogy azért jó lenne 10 milliót, meg 100 milliót keresni, még egyszer mondom, tehát ez teljesen egyértelműen a havi 10 millió forint már bőven az alapszükségletek fölött van. Hogyha az ember ezt nem tudja, hogy miért akarja ezt, szerintem az a probléma. Nem az, hogyha sokat akar.
Abszolút, abszolút. Most én gondolkozom azon, tényleg nem akarok nagyon oldal irányba elmenni, de értékrend, vállalkozóként te a világnak egy pici szegletét magadnak, vagy másoknak is kialakíthatod. Hogyha egy picit ezen a vonalon csak elgondolkodtok, és tényleg két mondat, aztán haladunk a tovább a témába, de hogy ha megnézitek, hogy hova fajult ez a fogyasztói társadalom, ez a globalizált gazdaság, hogy mik azok a nagy cégek, akik alakítják ma a világunkat, hogy nekik van-e bármi más céljuk a további pénzkeresésen kívül, a profiton kívül. És nagyon sokszor azt látod, hogy nincs, és ez most már kezd bejönni, megjelentek ezek a B corporation-ök, amikor van valami társadalmi vagy egyéb ökológiai célja is a profitszerzésen kívül egy vállalkozásnak, és nem minden erőforrást, nem minden mozdulatot arra optimalizálnak, hogy a profitot maximalizálják, hanem legyen egy egészséges profit, amiből amennyire jól akarnak, meg tudnak élni, de hogy azon fölül a további erőforrásokat, a további profitszerzési vágyat át lehet egyébként konvertálni valami sokkal hasznosabb a társadalmilag. És hogy ez tök fontos, és hogyha te most vállalkozó leszel, és neked ez egészséges, ez a fajta célkitűzésed, és tudatos, akkor te biztos, hogy egy olyan világhoz fogsz hozzájárulni, ahol kevesebb ilyen, csak a profitra hajtó cég van. És én azt gondolom, hogy ezektől, ha te nem ilyet csinálsz, ettől jobb lesz a világ.
Itt, ami még eszembe jut, az, hogy a célkitűzésnek is valahol reálisnak kell lenni. És hogy mondtam, hogy 600 ezer forintos célt tűztem ki magamnak, nem tudom, 2015-ben, lehet, hogy nevetségesnek hangzik itt valakinek, hogy 600 ezer forintból nem is lehet megélni Magyarországon. Amúgy szerintem abból még egyébként kis családosként is meg lehet nagyjából élni. De hogy azért fontos szerintem, hogy kis célt tűzzön ki, vagy elérhető célt tűzzön ki az ember, mert hogy ha nagyon nagy célt tűz ki, vagy nagyon távoli célt, az tud iszonyatosan frusztráló lenni. És ezt onnan tudom, hogy miután ezt a 600 ezeres célt elértem, nem sokkal utána volt egy olyan célom is, hogy a bankszámlámon 20 év múlva legyen majd 300 millió forint, mert kiszámoltam, hogy annak az osztalékaiból már munkanélkül is meg lehet élni, hogyha az ember jól fekteti be. Viszont ez egy nagyon nyomasztó, pénzügyileg nyomasztó időszaka volt ennek a fajta vállalkozói létemnek, mert pontosan tudtam, hogy mennyit kell félretenni, tehát hogy nem egy lehetetlen dolog volt, hogy ezt elérjem 20 év múlva, de az, hogy én egy 20 év múlva egy ekkora megfoghatatlan, jelenleg megfoghatatlan összeget kis lépésekben építek föl, az, tehát hogy egyszerűen rossz érzés volt bennem emiatt.
Hogy egyrészt nyomasztott, hogy valamit össze kell rakni, ha jól értem.
Hát, hogy konzisztensnek kell lenni 20 évig. 20 évig lemondok valamiről, hogy 20 év múlva ott legyen az a nagy cél, ami után én révbe értem.
Nyáron erről beszélgettünk, hogy mennyit áldozok föl a jelenből a jövőért.
Igen. És az, amit mondtál ott, és ezt akkor be is hozom ide, az bár akkor már éreztem, de nem mondtam ki magamban, és ez nagyon sokat segített, úgyhogy behozom ide is, hogy egyébként én szeretek dolgozni. Tehát, hogy miért lenne az a célom nekem 20 év múlva, hogy legyen egy akkora összeg a számlámon, ami után már nem kell dolgozni. Tehát az nem egy, most megint akkor csúnyán angolul mondom, az nem egy must have, hogy én nekem ne kelljen dolgozni, az egy nice to have dolog, hogy tök jó, ha sikerül, de hogy egyébként nem éri meg azt az áldozatot az egész, amit most feláldoznék érte, akár csak mentálisan, a mentális energiámnak egy kis szeletét sem éri meg az, hogy én egy 20 év múlva levő dologra optimalizáljak, amit meg azért lássuk be, hogy 20 évig annyi mindent változhat a világ.
Hát most nézzetek meg az elmúlt 2 évben mennyi minden változott.
Igen, igen. És hogy most csak az, hogy tegyük fel, hogy gyűjtögetem egy bankban a pénzemet. Ott van 150 millió forint. Már a feléig eljutottam 10 év után. Csődbe megy a bank, szavaz. Indulok nulláról. Mennyivel fontosabb az, hogy én abban a 10 évben jól érezzem magam, és a 11. évben, amikor elvesztettem mindenemet, akkor is pontosan tudjam azt, hogy én amúgy szeretem csinálni, amit csinálok, hát akkor megyek tovább, elkezdem nulláról.
Itt két dolgot emelnék ki, amit mondasz, nagyon tetszik. Az egyik az, hogy van ez a biztonságra való törekvés, és azért a pénz azért biztonságot is jelent. A másik pedig, hogy ha téged nem csak a pénz szerzés vezérel abban, amit te csinálsz, és ugye erről korábban már beszéltünk, akkor benne van az, amiről te is beszélsz, és akkor azon a nem rögzített nyári beszélgetésünkön elhangzott, hogy basszus, én nem tudom elképzelni az életem, hogy 50-60-65 évesen hirtelen semmit nem csinálhatok. Hát én ezt marhára élvezem, én úgy ébredek föl a legtöbb reggel, hogy fú, de jó, ma is csinálhatom azt, amit csinálok. Én ezt ameddig lehet, ezt szeretném folytatni, akkor is, hogyha 80 éves vagyok, nyilván lehet, hogy kevesebb órában, de nekem nem az a célom, hogy én majd kiszálljak.
Igen, itt a megfejtést keresi az ember szerintem, és ez indokolt, ez a biztonság. Én nem szoktam szép irodalmat különösen sokat olvasni, de a Madácsnak az ember tragédiája, azt szerintem, én azt ajánlom minden vállalkozónak, az valami 1800, mit tudom én hányban írta Madács, szerintem azt a 21. század vállalkozóinak írta valójában azt a könyvet előre látóan. Azt érdemes elolvasni, kicsit régies a nyelvezete, de tökéletesen megmutatja azt, hogy te akárhogy próbálod megfejteni az életet, valahogy mindig mellé fogsz lőni. És amikor az ember egy ilyen célt tűz ki, mint én, hogy akkor 300 millió legyen 20 év múlva a bankszámlán, az, hogy te meg akarod fejteni az életet. Amikor azt tűzöd ki, hogy áztam úgy, akkor ezt elengedtem, én nekem most az a célom, hogy minden nap jól érezzem, akkor te meg akarod fejteni az életet. És az ember tragédiájában van tökéletesen kifejtve az, hogy egyrészt nem lehet megfejteni az életet, másrészt meg, és ez már a saját hasonlatom lesz, nem a Madácsé, hogy az élet az szerintem az olyan, mint egy ilyen inga. És akkor, hogyha most ezt a hasonlatot levetítjük csak ezekre a pénzügyi célokra, hogy néha azt érzed, hogy most nem vagyok biztonságban, akkor az inga így kileng az egyik irányba, akkor hirtelen elkezdesz egy hosszú távú félretenni, egy ilyen biztonsági keretet építeni, akkor hirtelen rájössz, hogy és elindul visszafele az inga, hirtelen rájössz, hogy fú, te amúgy most nem is a jelenben vagy, hanem nagyon a jövőre koncentrálsz, akkor megint kileng az inga, akkor rájöttél, hogy amúgy most annyira jól érzed magad a jelenben, hogy elengeded a hosszú távú biztonságot, akkor a biztonságérzetedet ez egy kicsit megüti, elindul vissza az inga, és szerintem az teljesen oké, hogyha az ember nincs itt mindig középen, ahol az inga is csak a legkevesebb időt tölti el teljesen egyensúlyban, hanem így oda-vissza megy a kettő között, mindig a szélsőségekben lesz egy diszkomfort érzet, csak ugye az inga az nem úgy működik, hogy akkor itt van kint, mert az inga is rosszul érzi magát, hogyha folyamatosan itt van fent, akkor érzi magát a legjobban, hogyha itt van lent, de ott meg ugye nem tud lenni, és figyelj, mert most jön a hasonlatnak a tejszínhab a tortán, hogy ez az inga, ez folyamatosan mozog, és amikor így megáll az egyensúlyban, ugye akkor már nem mozog, akkor az az élet vége. Akkor már te sem mozogsz.
Nagyon akkor meghaltál. Szép. És akkor az élet meg az egyensúlyra való törekvés.
Az élet az folyamatosan ennek az egyensúlynak az elhagyása, igen, és törekvésre, és amikor odaértél, az akkor a halál, amikor minden tökéletessé válik.
Tomi, lehet, hogy ezt filozófia kurzusként fogjuk majd akkor közé tenni, nem?
Hát ezt úgy akartam, hogy ezt lehessen vágni, jó, és TikTokra kitenni.
Jó van, jó van. Egyébként ebben a inga sztoriban tökre benne van az egyensúly, és benne van az is, hogy szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy biztonsági tartaléka az embernek. Tehát, hogy azért ez mindenképpen egy tudatos célkitűzés kell, hogy legyen. És láttátok a Covid, láttátok most az ukrajnai háború. Mindig jöhet egy olyan változás a piacon, az életben, amikor nektek szükségetek lesz, vagy nekünk szükségünk lesz egy tartalékhoz, amihez hozzá tudunk nyúlni. És ez kell, hogy legyen, ezt föl kell építeni. De hogy az mondjuk legyen egy havi, hat havi, egy évi, azért amikor már ilyen milliárdokról beszélünk, akkor az már értelmezhetetlen mennyiségű tartalék. Tehát ugye ebbe is azért az egyensúlyt szerintem érdemes keresni. És hogy egy szónak is száz a vége, de mi? Fordítva? Száz szónak is egy a vége? De hogy próbáltok meg ebben is egyensúlyra törekedni, egy kis önismeretet belevinni, hogy milyen célokat tűztök ki magatoknak, amikor indítjátok a bizniszt. És hogy tovább is lendítsen még egy kicsit a szekeret, amikor ezeket a reálisan kitűzött célokat eléritek, akkor álljatok meg egy pillanatra, és adjatok magatoknak egy ötöst, vagy egy válveregetést, és mondjatok azt, hogy figyelj,
jó,
ez megvan. Ez megvan, ez elég sikeres vagyok.
Igen. Elfogadva egyébként azt, szerintem, és ezt is fontos tudni, hogy abban a pillanatban, hogy az ember elérte ezt az elég sikeres vagyok érzést, és azért is fontos megünnepelni, mert hogy szerintem ez nem fog kitartani, ez az érzés. Tehát olyan nincs, hogy az ember onnantól fogva elérte ezt a sikerszintet, és onnantól jól érzi magát. Ideális lenne, ha így lenne, de hogy úgy is az lesz, hogy akkor majd kitűz egy következő célt, meg egy következő célt, és megy tovább. Egyszerűen ilyen az ember. Szerintem ezt el kell fogadni.
És ugye itt, amit most itt kerülgetünk, ez az utolsó téma ebben a blogban, ez a siker, hogy mikor vagy sikeres, mikor vagy elég sikeres. Akkor, hogyha azt a pénzügyi célt elérted, vagy ennél valami többről van szó? Mit gondolunk erről?
Ha sikert behoztad, akkor viszont hagy osszak meg egy történetet, amiben sikeres voltam, célt kitűztem, elértem, és aztán a végén szerintem kiderült, hogy mégsem jól értem el a célomat, hogyha mondom a sztorit.
Mesélj.
Tehát, hogy ez egy elég egyszerű történet. 2020-ban kitaláltam, hogy hát mostanában keveset olvasok, idén el fogok olvasni 12 könyvet. Minden hónapban egy könyv, szerintem teljesen reális célkitűzés. És képzeld el, hogy sikerült. Sőt, ráadásul úgy sikerült, hogy mondjuk az első 6 hónapban így mindig így rá kellett venni magamat, hogy olvassak, haladtam valamennyire a könyvekkel, de úgy meg kellett terültetni magamat, és ilyen június, július, augusztus magasságában már eljutottam oda, hogy kifejezetten élveztem az olvasást, és annyira élveztem, hogy már november közepére eljutottam a 12 könyves célkitűzésemmel, és ott történt egy érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy szerettem olvasni, mivel elértem a célomat, meg talán meg is ünnepeltem valamennyire, novembertől nem olvastam el egy könyvet sem év végéig, mert pihentem, azt mondtam magamnak, miközben egyébként az eredeti cél az ugye az volt, hogy szeressek olvasni.
Nem készültem erre, de akkor ez most egy nagyon jó kihívás arra, hogy én ezt elmeséljem, hogy ezt szoktam is a klienseimmel, meg a tréningeken is erről szó van. Célkitűzés. Én nagyon nem vagyok a rajongója ezeknek a szuper pontosan definiált céloknak.
Smart góloknak?
Nem vagyok ennek a híve, hanem szeretem azt, hogyha értjük, hogy mit szeretnénk elérni azzal a céllal, amit egyébként normálisan smart módon mondjuk megfogalmaznál. Hogy neked itt most mi volt a célod? Hogy szeressél olvasni, hogy informált legyél? Hogy tájékozott legyél? Vagy az, hogy kirakd az Instagramra, hogy elolvastam 12 könyvet? És például a fogyókúra is egy nagyon jó hasonlat erre, hogy én kitűzöm azt a célt, hogy lefogyjak 8 kilót. Megcsinálom, és utána ugyanúgy eszem tovább, mint előtte ettem.
Ez ugyanaz.
Tök jó, mi volt ennek az egésznek az értelme. És amiről én beszélek, hogy a változás az hogyan történik, és lehet, hogy ez most túl absztrakt lesz, de remélem megértitek, hogy miért kapcsolódik ez ide. Mindenki azt gondolja, hogy a változás akkor fog történni, amikor azt a kitűzött célt a jövőben elérem. Majd, hogyha én kiolvastam a 12. könyvet, akkor nekem hú de jó lesz. Majd, ha lefogytam 8 kilót, akkor nekem hú de jó lesz. Majd, hogyha 1 milliárdos lesz a cégem árbevétele, akkor nekem hú de jó lesz. Nem. Nem biztos, hogy hú de jó lesz. Nem tudod, hogy hú de jó lesz. Nem tudod, hogy elérded-e. Neked a jelenre kell fókuszálni. Tudnod kell, hogy mik azok a területek, nem is annyira pontos célok, területek, ami felé haladni szeretnél. Miért szeretnék lefogyni? Azért, hogy jól nézzek ki a nyáron a strandon? Vagy azért, hogy jól érezzem magam a bőrömben minden nap? Vagy azért, hogy egészséges étrendem legyen, ami miatt mondjuk lehet, hogy 5 évvel tovább élek? Akkor tudom, hogy mi ez a cél, mi ez a terület. Táplálkozás, egészséges táplálkozás, jól érezzem magam a bőrömbe. És én tudom, hogy ahhoz az adott célomhoz, mik azok a napi tevékenységek, amik közelebb visznek, és mik azok, amik távolabb visznek tőle. Tehát, hogyha én most érzem, hogy éhes vagyok, a felvétel után beugrok a Mekibe, vagy főzök magamnak valami egészséges alapanyagokból, zöldségekkel, nem tudom milyen jó kaját. És ezek azok a napi döntések, amiből több százat egyébként meg kell hoznunk, ahol eldől a siker, a jövőben látható siker. Ezek azok az adott jelenben lévő pillanatok, amikor nekem tudatosnak kell lennem arról, hogy hova szeretnék eljutni, mik azok a tettek, amik engem oda visznek, és amikor feljön egy döntési helyzet a jelenben, akkor kell olyan döntést hoznom, ami oda visz. És hogyha napi 10 ilyen döntés van, és csak 7 sikerült úgy, ami oda visz, az is nagyon jó. Maximum a tempó lassabb lesz, mikor eléred ezt a célodat. De hogy a változás mindig a jelenben történik, és ne várjunk arra, hogy majd de jó lesz. Nem tudom, hogy ez most ez így segít-e valamit.
Nekem segít, és gyakorlatilag ugyanaz máshogy megfogalmazva. Én egyébként túljutottam ezen a mélyponton, könyvolvasási mélyponton. Ugyanazt, amit te mondasz, egy haverom fogalmazta meg jól, és neki elmeséltem ugyanezt, hogy ő így nagyon benne van ebben, hogy jó szokásokat kialakítani, és ő jól is csinálja ezt a témát, és mondtam neki, hogy én azért nem hiszek ebben a jó szokás kialakításos sztoriban, és akkor elmondtam neki a könyves sztorimat. És azt mondta, hogy nekem az volt a hibám ebben, hogy nem is hiba volt, hanem csak az első lépés után nem jöttem rá arra, hogy nekem nem az a célom, hogy 12 könyvet elolvassak, és ő úgy fogalmazott, és ez nagyon tetszett, hanem nekem az a célom, hogy én egy olyan könyvolvasós csávó legyek. És innentől fogva, amikor rájöttem, hogy könyvolvasós csávó akarok lenni, akkor nekem az a 12 könyv az nem egy cél volt, hogy elolvassam, hanem az egy eszköz volt, hogy rávegyem magamat arra, hogy én egy könyvolvasós csávó legyek. És ezt azért, és onnantól fogva amúgy most már olvasok könyveket rendszeresen, már nincs ilyen célom, hogy hányat akarok elolvasni egy hónapban, vagy hogy hány oldalt, vagy hogy napi fél órát kell olvasnom, hanem most már benne van ilyen megszokás szinten, hogy egyébként, hogyha van egy fél órám, vagy akár úgy érzem, hogy föl akarom venni a telefonomat nyomkodni, sokszor a könyvolvasómat fogom meg, és most pont Harry Pottert olvasok, mert az egy nagyon szórakoztató olvasmány, és így jó szívvel veszem föl. Tehát ez a másik, hogy olyan könyveket most már nem olvasok, ami rossz, meg abba hagyom őket, hogyha látom, hogy rossz. De nem akarok nagyon elkanyarodni.
Visszakötöm hanem, hogy a itt... sikerre, tehát hogy a szokások, amik minket sikeressé tesznek, akár vállalkozóként, azt nem abban mérjük, hogy fölmentünk-e a fallosz alakú rakétával a stratoszférába, hanem azzal, hogy azon a napon, amikor olyan döntési helyzetbe kerültem, a megfelelő döntéseket hoztam-e.
Így van.
Mert hogy ugye egyrészt nagyon sok mindenen múlik rajtunk kívül az üzleti siker, vagy bármilyen siker, és nekünk látnunk kell, hogy mi az, amit mi kontrollálunk, és nekünk oda kell az erőfeszítéseinket összpontosítani. Másrészt, és ez tényleg már azt hiszem az utolsó téma ebben a blogban, hogy ahhoz, hogy én sikeres embernek érezzem magam, mekkora szerepe van annak, hogy az üzletem sikeres? 100%? 20%? Szerintem mindenkinek magának kell föltenni ezt a kérdést. Te hogy látod ezt, Tomi?
Körülbelül egyrészt definiált, hogy mi az a siker az üzletben, de megint csak a legegyszerűbb téma felől könnyű ezt mindig megfogni, hogy az anyagi siker, az mi az anyagi siker, hogy ahogy azt elmondtuk, vagy elmondtad itt az előzőekben, hogy bizonyos szinten, tehát hogy egy bizonyos szintet el kell érni, különben az ember sikertelennek érzi magát, onnantól pedig minden, amit eddig kérdést feltettünk, vagy gondolatot szerintem, amikor az ember ezeket jól megválaszolt, és tényleg az önismereti dolgokat feltárta, akkor utána már érezni fogja, hogy mi a siker számára. Én itt magamnak egyébként úgy fogalmaztam meg, mert üzletileg is volt ilyen problémám nekem, hogy amikor elértem egy bizonyos kitűzött bevételi célt, és azt mondtam, hogy akkor nekem az lesz a sikernek a definíciója, és elértem, és utána így hirtelen így elvesztettem a motivációmat, hogy tovább menjek, akkor is így ez kattintotta át bennem a dolgot, akár csak amit te mondasz, vagy akár csak amit ez a haverom mondott, hogy én egy ilyen vállalkozó csávó vagyok, vagy én egy ilyen data science oktató csávó vagyok, és onnantól fogva, amíg természetesen megvan az az anyagi bevétel, amit én úgy érzek, hogy az szükséges nekem, hogy anyagi szempontból sikeresnek éljem meg az üzletemet, onnantól fogva nekem az számít, hogy én napi szinten ezt tudom csinálni, hogy én megélem ezt, hogy én egy data science oktató csávó vagyok, vagy tehát amiben így önazonos tudok lenni. Meg hát persze nyilván, amik ezzel járnak. Tehát ezzel már az jár vele, hogy akkor a szabadság, meg egyéb.
Csak az, hogy aki nem ismeri annyira Tomit, én mondom neked, hogy nem csak egy data science oktató csávó vagy, hanem szerintem te egy ilyen tanártípus vagy. Tehát, hogy én amikor kérdeztem tőled például, hogy a Kindle-ből a kijelölt idézeteimet hogy tudom extraktálni, te egy olyan leírást adtál nekem, ami tényleg tanári volt, és baromi hasznos. Tehát, hogy neked ez egy erősséged, neked ez egy olyan tulajdonságod, amit, hogyha te tudsz alkalmazni, akkor te értéket fogsz tudni teremteni.
Én egyébként, amikor emlékszel, hogy a svéd adóbevallásomban segítséget kértem, és igyekeztem úgy leírni az e-mailt, hogy kevés idődet vegyem el, és akkor így összefoglaltam, hogy röviden leírom a lényeget, hogy miről van szó, utána ezek a lépések, amiket tőled várok, ha ez nem megy, akkor ezeket tudod megtenni, és az egészet megpróbáltam egy 3 perc alatt olvasható e-mailbe belefoglalni, és úgy hívtál fel, hogy hát Tomi, neked látszik, hogy ez a munkád, és hogy igen, tehát hogy ez valóban ez, hogyha én tudok írni egy ilyen e-mailt, akkor én azt sikerként könyvelem el, még akkor is, hogyha az nem visz messzebbre, mint hogy a nullás svédadó bevallásom a sikerrel megtörténjen.
Szóval, hogy nagyon fontos ezt magunknak definiálni, hogy mi az a siker, és ez lehet, hogy időről időre más, és újra kell definiálni, de hogy ehhez is álljunk hozzá tudatosan, és beszélgessünk erről, akár mastermindba, akár barátainkkal, akár párkapcsolatba. Nagyon fontos tudni, hogy ez a siker, és ezt, hogyha elértem, akkor tudjam értékelni, mert különben egy ilyen örökké éhes helyzetbe kerülünk, aminek szerintem nagyon könnyen kiégés a vége.
Igen. Hát a horror sztorikat, azokat mindenki ismeri, akár akiket mondtál, híres emberek. Tim Ferriss, Elon Musk azért nem arról híresek, hogy nagyon kiegyensúlyozott work-life balanszban élnek, de szerintem mindenki ismer a saját ismerősi körében is olyan embereket, akik már rég sikeresek, sokkal sikeresebbek, mint ők a biznisz értelemben, vagy anyagi értelemben, de nem biztos, hogy boldogok.
És cserélnél le vele.
Cserélnél vele, igen, és ezért fontos, hogy az ember tudja, hogy mit jelent számára a siker, és megálljon gondolkodni, és előre is definiálja azt, hogy mi a siker számára.
Jó van, figyelj, akkor ezt a témát kiveséztük az első blokkot, igaz, hogy most már csak az van hátra, hogy hogyan és mit vállalkozzunk.
Csak az, csak a kétharmada. De egyébként szerintem ez tény, hogy ez a miért a legfontosabb, mert hogyha nincs meg a miért, ugye kezdjük a miérttel, ahogy Simon úr mondta, akkor nagyon nehéz jó válaszokat adni a hogyanra és a mitre. Úgyhogy menjünk tovább a hogyannal és a mittel egy következő blogban.
Let's go! Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az executive coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagy vállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdéseim. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.